Kedves hallgatóm! A második korintusi levél 4. részének 17. és 18. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Itt megint összehasonlítást alkalmaz az apostol. Bennünk sok a baj, de kezdjük látni azt a dicsőséget, ami teljességre jut egy napon. A földi szenvedés könnyűnek tűnik a dicsőséghez képest, ami vár ránk. Valaki ezt mondta, még alkonyatkor is világosság fénylik. Elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. 90. Zsoltár, 9. vers. Mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 90. Zsoltár, 4. vers. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mondja Pál apostol. Nem a láthatókra tekintünk. Ezek mind elmúlnak. A láthatatlanok az örökkévalók. Gondolok azokra a változásokra, amik az utóbbi időkben történtek körülöttünk. Sok csodálatos keresztyénnel megismerkedhettünk évtizedekkel ezelőtt. Legtöbbjük már elment előttünk. Lakóterületünk megváltozott, minden mássá lett. A mulandók eltűnnek. A láthatatlanok az örökkévalók. Ebben az Isten vigasztalásáról szóló első szakaszban láttuk Isten vigasztalását Krisztus dicsőséges szolgálatában. Erről a 3. fejezetben olvastunk. Milyen csodálatos, hogy Isten leleplezte Krisztust, akit ma hirdetünk. Láttuk Isten vigasztalását a Krisztusért vállalt szenvedés szolgálatában a 4. fejezet alapján. És most látjuk Isten vigasztalását a Krisztusért vállalt mártíromság szolgálatában, ahogy ezt az 5. fejezet leírja. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. 2. Korintusi levél, 5. rész, 1. vers. Figyeld meg különösen, hogy itt mit mond Pál. Tudjuk pedig, nem reméljük, nem várjuk, és még csak nem is hisszük, hogyha földi testünk, vagyis sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, testünk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azt mondja, hogy tudjuk. Ez pozitív ismeret. Tudja ezt, mert Isten lelke valóságossá tette neki. Az a szó, hogy sátor, görögül szkéné, és azt jelenti, hogy sátor. Ugyanezt a szót használták az Ószövetségben, a Szeptuagintában, a pusztai szent sátor leírására. Az ószövetségi szent sátor, a mózesi szent sátor volt a szkéné, a sátor. Nagyon törékeny alkotmány volt. Ez a vers mindig nagy kérdőjelként állt előttem. Még sohasem voltam túl dogmatikus annak értelmezésével kapcsolatban. De most ahhoz a meggyőződéshez jutottam, hogy itt nem ideiglenes testről beszél. Sok éven át azt gondoltam, hogy neki ideiglenes teste volt, értünk. Ez olyan, mintha elvinnéd az autódat egy szerelő műhelybe, és valakit fölfogadnál, hogy hajtson, amíg meg nem javítják. Azt gondoltam, hogy az Úr ideiglenes testet ad nekünk addig, amíg megkapjuk az új testet. Sohasem szerettem ezt az elképzelést, de úgy tűnt, hogy Pál erről beszélt. Most már nem hiszem, hogy ideiglenes testre utalt volna, mert azt mondja, hogy örökké való mennyei házunk. Itt arról az új testről beszél, amelyet megkapunk tőle. Fel kell ismernünk, hogy van a külső ember és van a belső ember. Pál már beszélt erről az előző fejezetben. A külső ember elvész, de a belső ember napról napra megújul. Nagyon sokan félreértik ezt. Kaptam egy férfitől egy levelet, aki szerint a Biblia tele van ellentmondásokkal, és ezt írta. Bebizonyíthatom, hogy vannak benne ellentmondások. Ön arról beszél, hogy valaki elment, hogy az Úrral legyen, és aztán beszél a testről, ami majd föltámad, és azt mondja, hogy az embert e földön fogják feltámasztani. Ez ellentmondás. Ez a férfi eltévesztette az egész lényeget. A test a sírba kerül, de az ember, a valódi személy Isten jelenlétébe kerül, ha hívőként halt meg. A láthatók ideiglenesek. Talán már láttál engem, de lehet, hogy nem láttál. Amikor átmegyek egy másik helyre, hogy ott szolgáljak, egyesek nagy távolságról odahajtanak, mert hallottak engem a rádióban, és meg is akarnak látni. Volt egy család, amely 75 kilométer távolságról hajtott oda hozzám, hogy találkozzék velem. Lényegében még nem láttak engem, csak látták a házat, ezt a régi sátort, amiben élek. Őszinte leszek hozzád, ez a régi sátor egyre gyengül és lassan széthull. Salamon leírta az időskort a Prédikátor könyvében. Akkor reszketni fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Prédikátor könyve, 12. rész, 3. és 4. vers. A ház őrizői a lábak, és a térdeim már kezdenek remegni. Az erős férfiak, amelyek az én vállaim, már meghajolnak. Feleségem mondja, hogy álljak egyenesen, és azt mondom neki, hogy nem tudok egyenesen állni. Elhomályosulnak az ablakon kinézők. Ezek az én szemeim. Most már erős szemüveget viselek. Megállnak az őrlő lányok. Nem hallok olyan jól, mint ahogy hallottam. Ez az idős kor a külső embert érinti. A láthatók ideiglenesek. Van aztán a belső ember, és a belső ember lelki ember. Ezt nehéz nekünk megértenünk. Isten személy, de Isten nem test, nem anyagi lény. Ő lélek. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma, 4. rész, 24. vers. Hallom, amint az emberek mondják, hogy nem szeretnek megöregedni. Barátom, én élvezem az öregkort. Igazán élvezem a nyugdíjas éveket, mert most már azt csinálom, amit tenni akarok, és csodálatos ennek lehetősége. Az orvosom ezt mondta, azt akarom, hogy azt tegye, amit tenni akar. Amikor feleségem mond nekem valamit, hogy megtegyem, ezt válaszolom. Ide figyelj! Az orvosom azt mondta nekem, hogy azt tegyem, amit tenni akarok. És nem akarom most azt tenni, amit te kívánsz tőlem. Néha sikerül célhoz érnem, de nem mindig. Komolyan szólva, csodálatos tudni azt, hogy minden múló év közelebb visz engem ő hozzá. Egy napon meglátom őt. Meglátom az Úr Jézus arcát, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Örülök ennek a kilátásnak. Hogy őszinte legyek irántad, Nincs annyi bajom ezzel a világgal, a testtel, az ördöggel, mint valamikor volt. Azt hiszem, távolodnak tőlem. Ez a régi ház egyre jobban összeomlik. Valaki megkérdezett egy nagy embert, hogy miként érzi magát, miután megöregedett. Ezt válaszolta. Kitűnően. Ez az idős ház, amiben élek, igazán kezd rogyadozni. A cserepek letöredeznek a tetejéről, az alapok kezdenek düledezni, de én jól vagyok, köszönöm szépen. Barátom, nekünk örökké való házunk van a mennyben. Ez a testünk elvettetik, mint természetes test, de feltámad lelki testként. Az Úr majd új testet ad nekünk oda át. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Második Korintusi levél, 5. rész, 2. vers. Sóhajtozom ebben a testben. Az ember csak nem tudja visszatartani a sóhajtozásokat. Több évvel ezelőtt építettem egy irodát a garázsom felett, ami közvetlenül a házam mellett van. Nem tudtam tanulmányokat végezni a gyülekezetnél az irodában. Ezért átszállítottam irodámat ebbe a szobába a garázs fölé. Néha, amikor reggelenként lemegyek a lépcsőn, megfigyelem, hogy már nem olyan könnyű, mint évekkel ezelőtt volt. Valamikor kettesével ugrálva mentem le reggelenként, de most már sóhajtozom minden lépésnél. Feleségem ezt mondja, nem kell annyira sóhajtoznod. Emlékeztetem őt erre. Ez bibliai sóhajtozás. Pál mondja, hogy sóhajtozunk ebben a testben, és én is sóhajtozom, amíg ebben a testben vagyok. Ha ugyan nem bizonyulunk, felöltözve is mezíteleneknek. Második Korintusi levél, 5. rész, 3. vers. Ez érdekes. Egy napon Jézus majd kiszólítja övéit a világból. Elragadtatunk, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és megállunk előtte. Milyen lesz az nekünk? Felöltözünk igazságába. Nem találnak minket mezíteleneknek. Nem mindenki öltözik igazságának öltönyébe, amikor feltámadnak a halottak. Krisztus meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkért, vagyis igazságunkért. De egyesek nem fogadják el igazságát. Elutasítják Krisztust. Ezért feltámadnak az igazak és a nem igazak. Pál említi ezt az apostolok cselekedetei 24. részének 15. versében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Jézus ugyanezt mondta János evangéliuma 5. részének 29. versében. Akik a jót tették, az életre támadnak fel. Akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Barátom, neked egy napon jelenlétébe kell állnod. Vajon rajtad lesz Krisztus igazságának ruhája? Elfogadottá válsz a ma szeretetben? Ez alkalmas idő megemlíteni, hogy a Biblia nem csak egy ítéletnapról, hanem sok ítéletnapról beszél. Ítélet volt akkor, amikor Jézus Krisztus hordozta a keresztet. Jézus értünk viselte el ezt az ítéletet, és ezért elmondhatta. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János evangéliuma, 5. rész, 29. vers. Másodszor van az önítélet. Az első Korintusi levél 11. részének 31. versében ezt olvassuk. Ha magunkat ítélnénk meg, nem ítéltetnénk el. Harmadszor van Isten fenyítése is a hívők életében. az Úr megdorgál minket, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 6. vers. Negyedszer, a hívők cselekedetei is ítélet alá kerülnek, ahogy majd látjuk később ebben a fejezetben. Ötödször, Izrael népét megítéli Isten. Hatodszor, a pogány népek ítélet alá kerülnek. Hetedszer, a bukott angyalok ítélet alá kerülnek. Nyolcadszor, végül lesz a nagy fehér trón ítélete. Minden elkárhozott ember oda kerül. Mezíteleneknek találtatnak. Nem lesz rajtuk Krisztus igazságának öltönye. Megítéltetnek cselekedeteik szerint, ahogy ők maguk is akarták. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. 2. Korintusi levél, 5. rész, 4. vers. Ha sóhajtozni akarsz, akkor csak sóhajtoz, barátom. Ez bibliai sóhajtozás. Megterhelt az életünk. Ezért sóhajtozunk ebben a testben. Nem azért aggódunk, mert mezítelenek találtatunk. Tudjuk, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruhájába. Ő a mi megváltónk, ő a mi egyetlen reményünk. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. 2. Korintusi levél, 5. rész, 5. vers. A lélek záloga azt jelzi, hogy utána még több is következik. Ő nekünk adta a szent lelket ezekbe a törékeny testekbe. A szent lélek csak zálog. A zálog pénz előleg. Krisztus megvásárolt minket, és a szent lélek lakik a hívőkben, mint előleg. Egy napon kiköltözünk ebből a régi házból, és találkozunk az Úrral a levegőben. Milyen csodálatos kilátást nyit ez meg előttünk. Tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. 2. Korintusi levél, 5. rész, 6. vers. A testünk otthonában lakunk. Szeretem a testemet. Vannak foltok ezen a templomon. Évek folyamán már elhasználódott a testem, és otthonosan érzem magam benne. Amíg azonban ebben a testben lakom, távol vagyok az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. 2. Korintusi levél, 5. rész, 7. vers. Hogyan lehetett Pál biztos abban, hogy amikor távozik ebből a testből, akkor az Úr jelenlétébe kerül? Pál azt mondja, hogy hitben járunk, szaván fogjuk Istent. Inkább hiszek Isten igéjének, mint bármi másnak a világon. A hit azonos azzal, hogy elfogadjuk Isten igéjét. Ebben a testben élünk és távol lakunk az Úrtól. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből és hazaköltözni az Úrhoz. 2. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Itt szemben áll a testi otthon az Úrnál levő otthonnal. Emlékezünk arra, hogy a lélek nem hal meg. A lélek sohasem hal meg. A lélek az Úrhoz megy. A testünk elalszik. A testnek meg kell változnia. Gondoljunk arra, hogy lesz egy nemzedék, amely nem megy át a halálon, hanem a testüknek át kell változnia. Íme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunni, de mindnyájan el fogunk változni. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Első Korintusi levél, 15. rész, 51., 52. és 53. vers. A testünk alszik el, és a testünk támad fel. A feltámadás nem vonatkozik a lélekre, sem a szellemre. A feltámadni szó a görögben anasztászis, ami azt jelenti, hogy felállni. A test fog felállni. Ezeket tudva hitben járunk. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. 2. Korintusi levél, 5. rész, 9. vers. A görög philotim szót törekvés szó szerint megbecsülés, megtiszteltetés szóval adjuk vissza. Ugyanaz a görög szó ez, mint amit a csendesen éljetek szóval fordítanak az első Tesszalonikai levél 4. részének 11. versében. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Az előttünk levő Biblia versben a törekvés szó használatos. Tehát fáradoznunk kell olyan módon, hogy elfogadhatók legyünk előtte. Ez nem a nagyság utáni áhítozást írja le. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Imádkozzunk. Uram, szeretném, ha ez a törekvés naponta megvalósulna az életemben, hogy igyekeznék neked tetszeni mindenben, amit szólok, gondolok vagy teszek, és szeretném, ha felkészülhetnék az örökké valóságra, és megnyerhetném mindazt, amit nekem ígértél az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.